Imádkozzunk. Hálát adunk neked ezért a délutánért. Dicsőítünk azért, mert a te lábaidán lehetünk. Olvashatjuk a te ígédet, szólhatsz hozzánk, Uram. Kérlek, nyisd meg a mi szívünket a te ígédnek. Ezen a délutánon is. Amen.
Amen. Énekeljük tovább a kivetített éveket.
A tenger hullám szó vízén, siklik a hét hajó.
Kedves testvéreim, keressük meg Isten tiszteletünk alapigét, Timóteushoz írott első levél 4. részéből az első 5 verset fogjuk olvasni. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédőeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, amelyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek, és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által. Amen.
Oh,
Isten minden teremtménye jó. Ez a mai igénk címe. Ha megnézzük az Ószövetségben, Isten nagyon határozott törvényt adott az ő népének, az izraelieknek, és pedig azt, hogy semmi tisztátalant nem ehetnek, nem fogyaszthatnak, csak is azt, amit Isten meghagyott a törvényben. Ezeknek a tisztátalan állatoknak, élőlényeknek még csak a tetemeit sem érhettek hozzá, ez is tiltott volt. Aztán átjöve az Új Szövetségbe, tudjuk Péter esetét az apostolok cselekedeteiből, 10. részből, a 9. verstől szeretnék felolvasni egy pár igeverset. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Ugye ránk újszövetségi hívő emberekre, más ige vonatkozik, ugye mi nem vagyunk zsidók, és ami rájuk vonatkozott, az most az Új Szövetségben ránk nem. És hálások lehetünk Istennek, hogy az ő állatvilágából, amit teremtett, vagy éppen növényekből, gyümölcsökből ehetünk, fogyaszthatunk. Sajnos egy olyan világot élünk, amikor a biotermésektől egészen a génmanipulált terményekig minden létezik, aztán a műtojástól egészen a műhúsig, biztos a testvérek is olvastak vagy hallottak ilyen dolgokat, hát nem hiszem, hogy az igében ilyesmiről lenne szó. Ugyanis a tudósok utóbbi időben is, nem épp az utóbbi időben, de már elkezdték kimutatni, hogy mind a jó mellett, ami ilyen módosítások keresztül jönnek létre, ugyebár segítenek az ellátásban, de végül is a pénz áll a háttérben, a gazdagság nem éppen az, amit bemutattak, hogy élelmiszerhez jussanak afrikai emberek, vagy éppenséggel éhezők, hanem különleges bevételekről van itt szó. Azon gondolkoztam, hogy mi is lenne ebből az igéből számunkra üzenet. Hát az igevers, ami eszembe jutott, az, hogy minden tökéletes adomány Istentől származik, és engem személyesen arra bátorít Isten, hogy nézzem meg az ő teremtett világát, nézzem meg azt, hogy ő milyen csodálatosan teremtette meg, hogy az, ami tényleg azt a gyümölcsöt, amit a napsugár élel meg, az a termény, ami a kertből származik, igenis az egészséges, az igenis hasznos, vitamindús, és nem pedig ezek a bűvészkedések, amit minden nagy kereskedelemben ott találunk. És nagyon károsak az így előállított különböző élelmiszerek, ugye már több rákos daganatokat is eredményeztek. Hát meg kell gondoljuk azt, hogy hogyan élünk, mit fogyasztunk, és hogyan tápláljuk a mi testünket. Lehet megvetjük azokat, akik kiskereskedelemmel, vagy éppenséggel őstermelők, nem figyelünk annyira oda rájuk, de leginkább az ő terményeik, az ő általuk termelt dolgok lehet sokkal jobban az egészségünket szolgálják. Hát szeretném, hogyha hálásak lennénk, én elsősorban is, azért, hogy Isten ennyire gazdagon megáldott minket, és nem éhezünk, és van a jóból is elég, bőségesen, és szeretném, hogyha a testvérek is hálásak lennének minden jóért, ami az Úrtól származik. Amen. Az énekkart kérjük szolgálni.
Minden élet tőled jön, minden élet tőled jön.
Yeah. napon a Biblia órán foglalkoztattak engem is az igék, és a múlt vasárnapi Biblia órai ige is foglalkoztatott engem, és egy pár gondolat megfogalmazódott bennem, és el szeretném mondani testvéreknek, hadd szolgáljon ez építésül a gyülekezet számára, és az én számomra is. A Filippi beliekhez írt levél 4. részében, amit felolvastunk a múltkor a Biblia órán, a 20. versben azt mondja, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. És az utóbbi időben nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy kinek adok én dicsőséget, és mit is jelent nekem Istennek a dicsősége. És megfogalmazódott bennem az, hogy az enyém a megváltásban nagyon kicsi rész, talán semmi, mondhatom azt, hogy semmi, Istené a dicsőség mindenért. Miért mondom ezt? Elgondolkoztam azon, hogy az ember önmagától, az emberi természete és a bűnös természete révén nem közeledhet Istenhez, nem térhet meg Istenhez, nem tehet semmit, ha a lélek nem munkálkodik benne, Istennek a lelke. Úgy gondolom, hogy ezt mindannyiunk helyesli és így gondolja, ha pedig nem így gondolja, akkor kérem, hogy gondolkozzon ezen. Senki nem közeledhet az Atyához, ha nem vonza őt az Atya, azt mondja az egyik igevers. És elgondolkoztam azon, hogy mire is int ez engem, ez az igevers, hogy a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Arról szólt ez az ige, hogy a Filippi beli gyülekezet támogatta Pál apostolt az ő munkájában és a testi szükségleteiben is. De mindazonáltal, és elmondta Pál apostol azt is, hogy ő mennyire ragaszkodik az Úrhoz, és mit vitt véghez az Úr segítségével, és megtanult szűkölködni és bővelkedni is, de ennek az igének a végén azt mondja, elmondja ezt, hogy a dicsőség pedig Istenünké és az Atyánké, örökkön örökké. Amit teszünk itt a földön, az mind minden az Atyát kell dicsőítse. És szeretném úgy élni életemet, hogy így legyen életemben. Mindent, amit teszek, nem az én dicsőségemre legyen, nem azért, hogy az énem megnövekedjen bennem, nem azért, hogy lássák az emberek, hogy mit vittem én véghez, hanem az Atyát dicsőítsem ezzel. És aztán a mai nap, amit olvastunk az igéből, a Kolossé beliekhez írt levél első részből, megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy amit az első igeversben olvasunk, hogy Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, az ő akaratából vagyunk, akik vagyunk, kedves testvérek. Hadd vésődjön bele a mi elménkben, hogy nem a mi akaratunkból van ez. És ahogy az előbb is elmondtam, hogy nem a mi akaratunk az, hogy mi hívőkké lettünk. Mert emberi akarat nagyon kevés ehhez. És az akarat is, ami bennünk van, Istentől származik. És hadd vésődjön belénk még jobban az, hogy Isten akaratából vagyunk, akik vagyunk. Aztán egy másik gondolat. Az Atya tett alkalmassá bennünket, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljünk. Tehát mit mond ez az ige? Ő munkálkodott bennünk. Ő tett alkalmassá, mert mi alkalmatlanok vagyunk ahhoz, hogy Isten gyermekeivé váljunk, Isten fiaivá váljunk. Azt mondja az ige Galata levélben a 4. részben, a 6. és 7. igeversben, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkben, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyánk. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Az örökséget megkaptuk, mert Isten akaratából történt mindez, és elvégezte a mi szívünkben, a mi életünkben, hogy megváltott bennünket, hogy megtérhettünk ő hozzá. És aztán egy harmadik gondolat, ami még megfogalmazódott bennem. Benne van a mi megváltásunk és bűneink bocsánata. ami megváltásunk benne van, ami bűneink bocsánata benne van. Nem mi bennünk, nem mi tettük mindezt, még ha elmondanám azt is, még hogyha arra gondolunk is, hogy mi mondtuk ki a mi szánkkal azt, hogy bocsáss meg Istenem, vétkeztem, bocsáss meg amiért, ilyen istentelen életet éltem eddig, amikor megtértünk és elmondtunk egy imát, összetörtünk Isten előtt, azt is Isten mondatja ki a mi szánk által. És benne van, benne gyökerezik a mi megváltásunk és a bűneink bocsánata. És jó volt olvasni ezt az igét, hogy milyen csodálatos, hogy benne vagyunk. És azt mondja több helyt az ige, hogy belé plantáltattunk, ő a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők. És egy utolsó gondolat, Isten meg van elégedve Jézus Krisztussal, azzal, amit ő elvégzett, az ő fiával. Ha pedig mi meg vagyunk elégedve Jézus Krisztussal, akkor az Atya örömét találja bennünk, és örvendezni fog a mi életünkben, örvendezni fog annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát, ha az Atya meg van elégedve a fiúval, és mi meg vagyunk elégedve Jézus Krisztussal, és mi azt keressük, hogy az ő tetszésére legyünk, akkor az Atya ki van békülve velünk, és az Atya örömét leli bennünk. Amen. Thank you.
Nem tévedek, ha azt mondom, hogy nagyon örülünk, és nagyon tetszik nekünk, amikor kiállnak ide a gyerekeink szolgálni és énekelnek. Néhányunknak abban a különös kegyelemben volt a tegnap részünk, hogy több mint 300 gyereket hallhattunk énekelni, külön-külön is és együtt is. Zilahon volt egy ének-zene nap, a Vasárnapiskolai Szövetség rendezte a vasárnapiskolai csoportos gyerekeknek, kisebbeknek, nagyobbaknak, és egész óvodás korú gyerekektől egészen tinikorig voltak jelen több mint 300-an, és 22 csoportba álltak ki szolgálni és énekelni. Azt hiszem, hogy ha visszagondolok ezután is, meg így visszagondolva is, az egyik, ami nagyon megmaradt bennem, azok a szép csengő gyerekhangok. Amikor elkezdtek énekelni, és hát tényleg, mintha angyalok énekeltek volna. Aztán a Magyarországról volt a Lisztes család, akik éneket tanítottak nekünk, szolgáltak felénk, igei szolgálattal gyerekek felé is, felnőttek felé is, és volt többek között, hát persze az énekről szó, és többek között egy kérdés, ami úgy bennem megmaradt, és remélem, hogy többünkben, gyerekekben is, úgy hangzott, hogy milyen ének tetszik vajon Istennek? Vajon milyen ének az, ami neki tetszik, ami igazán őt dicsőíti? És az volt rá a válasz, hogy az az ének, ami rólam, ő rámutat. Ami nem rólam szól, amiben nem magamat fejezem ki, magamat mutogatom, hanem amiben ő rám mutatok, ami ő róla szól, ami ráirányítja a figyelmet. És ez volt a szívünkre kötve gyerekeknek, felnőtteknek, hadd legyen ilyen az énekünk. Aztán azt is elhangzott, hogy lehet nem tud mindenki hangszeren játszani, de mindenkinek van két húr adva, amin zenélhet, a hangszálunk. És avval bármikor dicsőíthetjük Istent, azon bármikor játszhatunk. Több igevers is elhangzott a Bibliából, ami az énekről szól, az énekléssel kapcsolatos. Én egyet szeretnék felolvasni, a 100. Zsoltárt. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Talán megkérdezhetik, meg volt, akiben felismerült az a kérdés, hogy annyi gyerek hogy bírta ott ki egész nap. Nem kell azt mondjam, hogy nehezen. Bár volt, amikor kicsit már mocorogtak, talán hosszú volt nekik, vagy sokat ültek egy helyben, de megáldotta az Úr számunkra ezt a napot. Ahány mennyi gyerek ott volt együtt, figyeltek egymásra, figyeltek arra, ami nekik szólt, hogy Isten hozzájuk is akar szólni. Egy dolog még, ami megmaradt bennem, legyetek olyanok, mint a gyermekek, de úgy nőnek fel, amilyen példát látnak tőlünk. Hadd legyünk jó példák számukra, a dicséretben, az éneklésben, és minden másban. Ezt kívánom magamnak is, mindenkinek.
Vártam mindig más, hogy valaki kijön és szól egy ige üzenetet, elmondja azt, amit az Úr rábízott. Ültem és vártam, és ugye az Úr indított, hogy mondjam el én is, amit nekem adott már olvasás után ebből az igéből. Megragadott két dolog ebből a felolvasott igéből. Az egyik, hogy Isten, a Jóisten mennyire vigyáz az ő teremtményeire. Úgy az erkölcsi, az a lelki tisztaság vonalán, és az táplálkozás, az egészségi vonalán. És mi ezt jó, ha figyelembe vesszük. Mert vannak emberek, akik hát jönnek és félre magyarázzák, félre akarják vezetni az emberiséget, és ez az ördögtől vannak megbízva, megbízottai az ördögnek, és jönnek, és mindenféle hazugsággal és félre magyarázással, Isten ellenes dolgokkal próbálják az embereket megetetni, és hogy fogadják el, mert az jó. Az ige pedig azt mondja, hogy nem jó. Én elolvasok egy igét, és egy pár gondolatot fűzök hozzá, és majd a hét folyamán még erről elmélkedhetünk, mert az igénk is erről lesz az egész heti sorozat a táplálkozásról, és engemet megragadott az első olvasásnál már az ige, amikor olvastuk, hogy akik tiltják a házasságot, ez egy világos mondat, ezzel kezdi az apostol, hogy akik tiltják a házasságot. Nem olvasom az igei összefüggéseket és utalásokat, mert utána néztem az igében. Hát hallunk ilyeneket, ugye, akik tiltják. Vagy akik azt mondják, hát nem jó, minek kell nekünk összeházasodni, nem az a papír tart össze minket. És annyira el van terjedve ebben a világban ez a dolog, hogy hát azt mondják, hogy az a jó. Pedig nem jó. De az emberek azt mondják, hogy az a jó. Mert félre vannak vezetve. Mert becsapta őket az ördög. Isten igéje kimondja, hogy vannak ilyenek, akik ezt terjesztik, akik ezt híresztelik, és így is gyakorolják. Ez pedig nekünk nem jó. Hanem mondja tovább az ige, amit ugyanebben az igében olvasunk, sürgetik az eledelektől való tartózkodást. Sürgetik. Van olyan érdekes kifejezés, hogy siettetik. Hát miért kell ezt tenni? Hát amikor valakit fér, akkor az igyekszik sürgetni a dolgokat, hogy rábeszélje. Belemenősök az ilyen tévtanítók, ezek nem fáradnak bele. Találkoztam már ilyennel, és nem fárad bele. Kezdte, végezte, és próbált meggyőzni, és hát nem sikerült neki már az eledellel kapcsolatosan is, mert Isten igéből volt annyi ismeretem, hogy hát megfeleljek neki. De vannak ebben a világban, és vigyázzunk testvéreim, mert az ördögnek az emberei azt akarják, hogy félrevezessék a hívőket. És tovább olvasom az igét, és egy nagyon boldogító üzenet van benne ennek az igeversnek az utolsó mondatában, amelyeket Isten teremtett háladással való élvezetek élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. A hívőknek, és azoknak, akik megismerték az igazságot. Hálaadással élni azokkal, amit Isten teremtett, amire Isten igéje azt mondta, hogy jó. Hát mindig első helyre tegyük Isten igéjét. Az erkölcsi vonalon, nem a ilyen mendemondákra, nem az ilyen tévtanítóknak a mondásai, hanem Isten igéje legyen az első helyen. És az jó lesz számunkra, az hasznos lesz, az be fog tölteni örömmel és áldással, és akkor nem leszünk annyira talán betegek se, ahogy mondják mások, hogy hát csak zöldséget kell lenni, vagy biót kell lenni, vagy ilyet kell lenni, vagy olyat kell lenni. Egyszer láttam egy műsort, és ezt még elmondom, és ezzel befejeztem. A nyugati világban már olyan kis műszert kialakítottak, hogy ha nagyon meg volt permetezve, vagy műtrágyázva az a zöldség valami, akkor neki kezdett sipogni. És a piacon egy idős néninek ott volt a nyakába ez a műszer, és ment a zöldséges felé, és neki kezdett sipogni, és akkor a termelő zavart el, hogy menjen innen, nem szégyeli magát, és hát az én áromat így teszteli, meg hát mutattak egy ilyen bejátszást. És akkor mindjárt úgy arra gondoltam, hogy milyenek is az emberek, hogy mennyire féltik az egészségüket, megtesznek érte mindent. Jó az, ha az ember elővigyázatos, de a hívőknek ez nem árt. Megmondom, testvérek, nem árt. Nem kell nekünk ilyen tesztelés. Mert az Úr vigyáz az övéire. Legyünk hálásak a jó Istennek, hogy nekünk adott felülről való bölcsességet, és tudja azt, hogy az övéi, azok értik Isten igéjét, engedelmeskednek neki, és azok hálaadással fogyasszák. És akik hálaadással fogyasszák Istennek minden áldását, minden ajándékát, úgy az állatvilágból, mint a a növényvilágból, az mind jó. Az Úr segítsen bennünket, hogy legyünk hálások mindenért, és az ő igéje legyen az első helyen az életünkbe, és a tévtanítóknak meg ne engedjünk, ne fogadjunk szót, hanem mondjunk nemet nekik, és Isten be fog tölteni bennünket erővel, egészséggel, és őt szolgáljuk örömmel, míg élünk a földön. Amen.
Thank you.
hallgassa meg imádságunkat, és áldja meg igyekezetünket, hogy tényleg tisztulás, meg lelki megújulás, növekedés álljon be az életünkbe, hiszen ezt vágyjuk, és ezt várjuk ezen az alkalommal is. Adja meg az Úr ezt mindnyájunk számára. Még egyszer köszöntünk mindenkit szeretettel. Kívánjuk, hogy lelki felüdülés legyen ez mindnyájunk számára. Az énekkar szolgálatát kérjük most.
Az Úrnak dicsőjét itt van. Thank you.
Timóteus Efézusban szolgált, és az ottani gyülekezeti dolgokban kellett, hogy intézkedjen, kellett, hogy megfelelően rendezkedjen. Isten erre hívta el, és Pál apostol, az idős szolgatás apostol, tanítja. És így olvassuk a Timóteushoz írott első és második levelet. Nagyon egyértelmű útmutatás ez. És ezeket a tanításokat tanulmányozhatjuk. És ezek érvényesek, a mai kor embere számára is érvényesek. Most egy olyan furcsa tanításra, tévtanításra tér rá Pál apostol, hogy voltak ott az efézusi gyülekezetben, de máshol is, az akkori gyülekezetekben, akik azt gondolták, hogy ha bizonyos ételektől tartózkodnak, akkor a lelkiség magasabb szintjére emelkednek. Ha nem esznek ezt vagy azt, akkor ők lelkileg magasabb szintre kerülnek. És azt mondja Pál apostol, hogy ez nem így van. Mert Isten minden teremtménye jó. És ilyen szempontból, testvéreim, most egy kicsit az étkezésről, az étellel kapcsolatosan kell, hogy nézzük meg a Biblia tanítását, de minden este a vezérfonalunk szerint ezek az igék lesznek. Most gondoljuk át, testvéreim, a Bibliát, nem tudunk minden részletnél megállni, de csak úgy bevezetésképpen egy kicsit gondoljuk át. Például, ha találkoztunk volna Ádámmal az Édenkertbe, tegyük fel így, hogy utazunk, és találkozunk Ádámmal és Évával ott a paradicsomban. És ugye hát Isten minden növényt, gyümölcsöt nekik adott, és mondhatnánk azt, és sokan mondják is, hogy vegetáriánus étel az az igazi étel. Mert Isten így rendelte. Na most, ha megkérdeztük volna Ádámtól, hogy Ádám, Isten minden teremtménye jó, mit mondott volna? Gondolom, azt mondta volna, hogy jó, ugye? Jó. Lehet, mi mondtuk volna, hogy ha ettél volna húst? Aztán Isten megadja azt is. De a Biblia nem így tanítja, hogy a hús nélküli étel, a vegetáriánus étel az igazi. Mert hát Isten eredetileg ezt így teremtette. Nem, mert a Bibliában olvasunk azt, hogy ettek húst az emberek, és ez nem mocskolta be őket erkölcsileg ilyen szempontból. Sajnos, hogy a vegetáriánus étekkel élő ember is, Ádám és Éva, bűnbe estek. Ez nem mentette meg őket a bűnbeeséstől. Aztán gondoljuk csak át, testvéreim, hogyha találkoztunk volna ebbe az utazás során Ábrahámmal, a hit atyával. És gondoljuk csak át azt a történetet, amikor Ábrahám ül a sátor ajtajába, és jönnek az angyalok. És azt mondja, hogy meg akarlak vendégelni titeket. Milyen menüt vett elő Ábrahám? Tejet, túrót, borjút vágott. Ha megkérdeztük volna Ábrahámtól, ami most előttünk van, hogy Isten minden teremtménye jó, gondolom, hogy azt mondta volna, hogy jó. Táplálék, amit Isten ad. Vagy ha tovább megyünk, például Illésnél szeretnék még megállni egy kicsit. Érdekes körülmények között ment át ez a próféta, ugye Isten odaküldte a Kérit patakja mellé, onnan ivott vizet. És nagyon érdekes felszolgálói voltak ennek a prófétának. Úgy olvasok a Bibliában, hogy Isten rendelte a hollókat. És milyen menüt hoztak neki? Nagyon változatos. Nem tudom, hogy hányan fogadtuk volna el ezt a kihívást. De tudjuk meg, testvérem, hogy a mózesi törvényben a holló az tisztátalan állat. Nem volt szabad a hollót enni, de amihez hozzáért a holló, az is tisztátalan volt. Ilyen szempontból Isten, aki adta a mózesi törvényt, át is húzta a mózesi törvényt, és mégis azt mondta, ott van egy próféta, ne haljon éhen. És evett Illés, és életben maradt. Na most, hogyha találkoztunk volna Illéssel, mikor nézi az eget, hogy hú, vannak már azok a hollók, és azt kérdeztük volna tőle, ami most előttünk van, hogy Isten minden teremtménye jó, mit mondott volna? Úgy gondolom, azt mondta volna, hogy igen. De úgy gondolom, hogy nem ragaszkodott volna ahhoz, hogy mindenki ezt a kaját egye. Nem is tette ő ezt. Amikor a Kármel hegyre ment, nem azt mondta sopánkodva, hogy persze, mert ti miattatok kajeltem én ilyen keveset. Ti meg ott dőzsöltetek. Nem ez a lényeg. Van más. Átment azzal az étellel, azon az időszakon, és megmaradt, vagy Isten felhasználhatta őt más célok elérésére. Még a keresztelő Jánost akarom előhozni, neki is érdekes menüje volt, és megérdünk, amikor olvassuk, hogy mit evett keresztelő János? Sáskát és mézet. Hát a mézet azt még értjük, kenyérrel főleg. De a sáskát? És ha azt kérdeztük volna tőle, hogy Isten minden teremtménye jó, mit mondott volna? Tehát a Bibliában sokféle utalást és történetet találunk ezzel kapcsolatosan. Persze, amikor Bemerítő János ment prédikálni, nem azt mondta az embereknek, gyertek a pusztába, mert a remetei élet az igazi élet. Lehet a kőszeg remeteiek ezt tudnák mondani, de mi nem kell ezt mondjuk. De persze, hogy egyetek sáskát, meg nem tudom, ez a lényeg, mert nem ezt mondja. Mert nem az a lényeg. Más hozzáállással volt az étellel kapcsolatosan. Mit tanít tehát a Biblia, és ezt szeretném először elétekbe tárni, testvéreim, röviden, mert mindjárt ismerjük ezt, hogy mi a Biblia tanítása az ételről, vagy az étkezésről. Hát a mózesi rendtartásban ugye találkozunk egy olyan listával, ami a tiszta és a tisztátalan állatokat megkülönbözteti. A Mózes harmadik könyvének a 11. részében. És a zsidó előtt ugye nagyon világos volt, hogy a kóser ételt kell fogyasztani. Ezt így mondták a zsidók. Miért adta Isten ezt a szabályzást? Azért elsősorban, hogy az Izrael népét, mint népet megkülönböztesse a pogányoktól. A pogány népeknél voltak szent állatok, mint ahogy ma is vannak olyan népek, ahol az állatot, bizonyos állatot szentnek tartanak és imádják. Indiában a tehenet, de más helyen más állatokat is. És abban az időben nagyon nagy volt ez a fajta hit, bálványimádás, furcsa ez előttünk. De Isten azt mondja, az én népem, az én nevemről neveztetik, ne legyen olyan, mint az. Volt olyan ország és olyan néptörzs, ahol a disznó volt ez a szent állat, vagy a teve. És Isten azt mondja, ezt nem kell így csinálni. Na ez volt az Ószövetség. Na most mivel a zsidók úgy gondolták, hogy Isten nekik adta ezt a rendszabályzást, ezt az étkezési törvényt, és ha ők betartják, akkor ez kedves lesz az Isten előtt. És úgy látjuk, testvéreim, hogy nem ez a lényeg. Nem ez a fontos. Aztán az Új Szövetségben olyan tanítással találkozunk, kezdeném az Úr Jézus tanításával. Ő azt tanította, hogy nem az étel a fontos, nem az fertőzteti meg az embert, ami bemegy az ember gyomrába. Nem ez fertőzteti meg erkölcsileg. Azért betegséget okozhat, de erkölcsileg, Isten előtt kedvessé vagy utálatossá, nem azt tesz, hogy mit eszek, vagy mit nem eszek. Hogy tücsköt bogarat eszek, vagy kenyeret eszek vízzel. Tehát nem ezt tesz Isten előtt kedvessé. Erről tanít az Úr Jézus. Van más. A Cselekedetek könyvében ugye Péter, amikor látta a látomást, akkor Isten megmondta egyenesen, hogy amit Isten megtisztította, azt nem mond tisztátalannak. Itt szó szerint azt kell érteni, hogy amit Isten megtisztított, vagyis Isten bizonyos rendszabályokat megszüntetett. Már nem érvényes az, amit Isten akkor mondott. A Cselekedetek 15. részében mégis van egy nagyon, de nagyon fontos megállapítás, és ez megmarad a mai korban is, hogy vérest ne egyen az ember. A hívő ember ezt ne egyen. Az Ószövetségben volt a kövérről és a vérről tiltás. Azért jó, ha az ember nem eszik kövért, de ne egyen egyáltalán vért. Sajnos a magyarok, amikor pogányok voltak, mondjuk most így ezt nagyon egyszerűen, akkor ebben gyakorolták magukat, hogy itták a vért. És nem csak a magyarok, mások is. És azért manapság is a véres hurka evése még kulturálisan elég előkelő dolog. Isten igéje azt mondja, hogy ez ne legyen. És még egy igét szeretnék idézni a zsidókhoz írt levélből. A zsidókhoz írt levél sokat foglalkozik az Ószövetség jelképeivel, és azzal, hogy meddig érvényes, vagy mit kell betartsunk az Ószövetségből, és azt mondja itt Isten igéje, azt jelenti ki ezzel a Szentlélek, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor, ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak olyan ajándékokkal és áldozatokkal, amelyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Miért? Mert csak is ételekkel, meg italokkal és különböző mosakodásokkal, és akkor itt most van egy zárójel, melyek testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezők. A megjobbulás, ez a Krisztus eljöveteléig kötelező, azok a rendszabályok. Amikor Krisztus eljött, ő más rendszabályt hozott. Más, egészen mást. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, nem bakoknak és tulkok vére által, tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezvén. Mennyivel inkább a Krisztusnak vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket, a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Itt a felolvasott ígében is van szó olyan emberekről, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Akik teszik azokat a mózesi vagy vallásos cselekedeteket, és a lelkiismeretük nem tiszta. Nem szabadultak fel az igaz istentiszteletre, a szolgálatra. És itt azt mondja az ige, hogy csak Krisztus tud megtisztítani, csak Krisztus tud megszabadítani, csak Krisztus tud új emberré tenni bennünket, erre kell törekedni. Összefoglalásképpen, testvéreim, az étel, az étkezés erkölcsileg semleges, sem tiszta, sem tisztátalan önmagában. Ezzel természetesen, hogy egészségügyileg, vagy maga, ami összetevője annak az ételnek, az lehet, hogy káros a szervezetre, a zsíros étel, vagy más, lehet, de erkölcsileg a semleges. Se közelebb nem visz Istenhez, se távolabb nem visz az Istentől maga az étel. Természetesen mindjárt szólok arról, hogy azért helyesen kell viszonyulni az étellel, és nem úgy kell, hogy Istenük az ő hasuk. Vannak olyanok is, és ez már egy tévtanítás, hanem akkor, amikor az ember helyesen él azzal, akkor erkölcsileg semleges. Maga az étel, az étkezés nem tesz komolyabbakká Isten előtt. Nem tesz igazakká az Isten előtt. Nem tesz. Nem emel fel a lelkiség magaslataira. Oda az Úr Jézus Krisztus emel bennünket. És ezért, ahogy az efézusiak a Timóteus idejében tették meg, abban az időszakban csinálták azt, hogy ha bizonyos ételeket nem eszek, akkor magas szinten vagyok, és a többieket mindent lenézem. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az utolsó időben lesznek ilyenek, és ma is vannak ilyenek, és ezek gonosz lelkek tanításaira hallgatnak, a lelkiismeretükben meg vannak bélyegezve, hazugságukat, tehát nem az Isten igének az igazságát hirdetik, és nagyon kell vigyázni. Máskülönben én is csak zárójelbe szeretném elmondani, hogy semmi, ami ezt a beképzeltséget, ezt a büszkeséget adja a hívő embernek, hogy én valamit csinálok, vagy nem csinálok, és ezzel emelkedtem oda fel, ez téves. És semmi, ami azt a beképzeltséget hozza, hogy én jobb vagyok, mint a másik, és a másikat lenézem, és a másik az nem közeledhet az Istenhez, ez hamis. Ez nem kell, hogy ilyen legyen. Akármilyen meggyőződés, akármilyen hozzáállás legyen az. Úgyhogy az Úr vizsgáljon meg bennünket, és tegyen bennünket nagyon komolyakká ezen a területen, hogy Isten útmutatása szerint tudjunk élni. Most tehát befejezésül a gyakorlati útmutatást az étel és az étkezés témájában hadd mondjam el. Négy dolgot. Az első, hittel kell enni. Pál apostol használja ezt a szót, vagy ezt a mondást, ezért használom ezt. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. És itt a Róma beliekhez írt levélben ő ezt megmagyarázza, ugyanis voltak sokan Rómában, Korintusban, Efézusban is, akik úgy gondolták, hogy az akkori szokás szerint úgy volt, hogy nagyon sok bálvány volt, és a bálványoknak mutattak be áldozatokat. És bizonyos állatokat, húsokat, meg más ételeket bemutattak az Isten tiszteleten, úgymond azon a bálvány szertartáson, és persze, hogy valamennyit elfogyasztottak ott a papok, az ott szolgálók, de aztán azzal a hússal az egyik dolog, hogy jótékonykodtak. Azok, akik ott szolgáltak, jótékonykodtak, és meghívták a város szegényeit. És gond volt ez a hívők számára, hogy egy ilyen templomba, persze a templom udvarán, ahol meg van terítve az asztal, és eléggé konszisztens ételt lehet ingyen kapni, hogy elmehetünk-e mi egy ilyen helyre enni. És akkor Pál apostol tanítja például a korintusiakat, és azt mondja nekik, hogy nincs egy bálvány se. Hát az kő, meg fa. Hát nem létezik. Áldozzák azoknak, és magyarázta nekik, és ez az ismeret, amit ő tanított nekik, hitté alakult át más embereknek az életében. És azt mondták, hogy elmehetünk. Természetesen, hogy aztán amit nem fogyasztottak el ezek a szegények, úgy látszik elég kevesen voltak ott a városokban, jöttek a vállalkozók, a kisebb-nagyobb vállalkozók, és azt mondták, lehet szerződés alapján a templomoknál, hogy amikor ilyen nagy áldozat van, akkor a megmaradt húst olcsón adjátok el nekünk, és mi az üzletbe, a hús üzletbe eladjuk ezt az árut. És így csinálták. De megint kérdés volt, megint másoknál, hogy én a hívő ember, aki veszem a kis szatyromat, ugye, hogy szoktuk mondani, veszük a kis plászánkat, és megyünk a piacra, hogy bemehetek-e abba az üzletbe, ahol ilyen fajta húst árulnak, hogy megvehetem-e azt a húst, amit előbb ott bemutattak a bálványtemplomba. És Pál apostol megint tárgya ezt a dolgot, és mondja nekik ezeket a dolgokat. Vagy megint kérdés volt az, hogy ezek az emberek elmentek napszámba, dolgoztak, és kaptak kaját. Hogy az bálványnak volt bemutatva? Vagy ne? És mit csináljon az a hívő ember, aki a hitetlen embernél dolgozott, és az megteríti előtte az asztalt, egye meg azt az ételt, vagy nem eheti meg? Kérdezze meg, hogy ez bálványáldozati hús, vagy ne kérdezze ezt meg? És Pál apostol tanítja, és mi tudjuk ezeket az ígéket, hogy azt mondja, hogyha meghív valaki, vagy ha elmész, akkor ne kérdezd. Ne kérdezd. Miért? Azért, mert egy Isten van, és ezek a bálványok, ezek semmik. Vigyázni kell ezekre a dolgokra, tanította Pál apostol őket, és ezt mi úgy vesszük, testvéreim, hogy győződjünk meg ezekről a tanításokról. Isten teremtett mindent, és itt vagyunk ebbe a témában. Isten minden teremtménye jó, és kihangsúlyozzuk, hogy Isten minden teremtménye, nem amit mi gondolunk annak. Például a házasság területén Isten megmondta, hogy hogy legyen a házasság. Manapság az emberek ezt próbálják változtatni. Mert hogy minden jó. Isten minden teremtménye jó. Ahhoz kell ragaszkodni, amit Isten adott a házassággal kapcsolatosan, de ez egy másik téma. De az étkezéssel kapcsolatosan is. Isten minden teremtménye jó. Ő teremtett mindent. Ez az ő ajándéka. Persze, hogy az ember járjon utána, ha tud, ha ráér, vagy ha felkészült erre, hogy egészséges étel, mi az egészséges étel, milyen legyen, változatos étel legyen, minden bizonnyal jó, ha ezt megteszi az ember. Hittel enni, ismeretünk legyen arról, hogy Isten ad nekünk mindent, úgyhogy testvérem idézte a Jakabi ígét, hogy minden jó és tökéletes ajándék onnan a világosságok atyától származik. Ez az első, hogy Istentől jön. Ezzel a hittel, ezzel a meggyőződéssel kell fogadni mindent. És az étkezés a mindennapi dolgokkal kapcsolatosan is ez kell, hogy legyen. Egy másik terület, nem csak hittel kell lenni ezzel az ismerettel, hogy Istentől jön minden, azért önmegtagadóan táplálkozzon az ember. Nem a gyomor és a has, meg ezek az ételek a legfontosabb. Nem ezért él az ember. Sokan ezért élnek, hogy egyenek, igyanak, szórakozzanak, és éljék a mai napot. Nem, mi Istennek kell, hogy éljünk. És ezért azt mondja Pál apostol, hogy akár esztek, akár isztok, vagy akár mit csináltok, mindent az Isten dicsőségére végezzetek. Tehát még ez is lehet az étel elkészítése, ami nem könnyű, az étel elfogyasztása, vagy az utána való mosogatás meg rendtevés a konyhába, amit a testvérnők vagy lányok lehet, hogy jobban tudnak, ez is legyen Isten tisztelet. És itt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy mondani azt, hogy a Biblia nem csak az étkezésről beszél, hogy fogadjunk el mindent Istentől, hanem fektessünk időt, a bőt, az imádkozásra és az adakozásra. Az adakozásra. Igen, van, hál' Istennek, Isten kirendelte az ételt, de vajon juttatok-e másnak? Gondolok-e erre, hogy nem magamnak élek? Mert nem az étel a legfontosabb, hanem az Isten tisztelete. Ilyen szempontból az étel, ha csak az ételhez ragaszkodok, akadály lehet a fejlődésemben és a szolgálatomban. Az étel, az legyen egy szolga. Szolgáljak Istennek. Szolgáljak. A vendégszeretet az a lelki ajándékok között van. Meghívni másokat. Ilyen szempontból, testvéreim, az asztal közösségeink legyenek egyszerűek, a szükségeket elégítsék ki. Ne legyünk kényesek és válogatósak. Önmegtagadás. Az asztal közösség legyen ünnep. Azzal, hogy ott van mindenki. Azzal, hogy elmondhatjuk a problémáinkat, elbeszéljük a napi dolgokat. Ez teszi ünnepélyessé, nem csak az, hogy mi kerül az asztalra, hanem az, hogy milyen szeretet és milyen kapcsolatok kötnek össze bennünket. Ilyen szempontból az ünnepeink, akár családi, akár nagyobb ünnepélyek is legyenek megfontoltak. Lehet a mennyegzőre gondolni, vagy különböző más eseményekre, ahol lehet erre is gondolni, hogy önmegtagadóan tenni az asztalra, és úgy enni, hogy az Isten neve megdicsőjön. Gondoljuk ezt át! Ezeket a dolgokat. És tegyük ezt az Isten dicsőítésére. Aztán az igény szerint van egy harmadik hozzá tartozója is, nem csak hittel és önmegtagadással, hanem hálaadással fogyasztani. Imádkozó lelkülettel, itt azt mondja Isten igéje, semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Megköszönni Istennek azt, ami van. Biztos olvastuk a Kornya testvérről, amikor elment egy gyülekezetbe, és többen hívták ebédelni. És akkor azt mondta, ő hozzá megyek. Egy idős mamához ment el. Mert a testvérnő azt mondta, nekem van kenyerem otthon. Ennyi van. Akkor Kornya testvér azt kérdezte, érett a szilva, van-e szilva fája a kertbe? Igen, van. Akkor magához megyek. És ezt ebédelt. Kenyeret és szilvát. És elbeszélgettek. És növekedtek lelkileg. És nem akadály volt, hanem szolgáltak. Hálaadás. Az, ami van, fogadom, megköszönöm, vagy válogatok és turkálok az ételekben. Most ez a kor, ahol rengeteg üzlet és rengeteg választék van, erre tanít meg, hogy ez nem jó, az se jó, ezt megkóstoltam, nem kell, és a szemét nagyon sok. Az embernek a házába ilyen étel maradék. És nem biztos, hogy a hálaadást serkenti ezt. Aztán azt is mondja Isten igéje, hogy megszenteltetik az az étel. Istennek igéje és a könyörgés által. Könyörögni. Milyen szomorú az, hogy az emberek asztal körül sem imádkoznak. Közösen. Vagy egyenként. Ez nagyon helyes. Ha a gyermekeink is, a nagyszülők is, a szülők is, mindenki, vagy a vendégek, akik oda bejönnek, megtudják, ezek az emberek hálát adnak az ételért. Jó példa ez. Erre tanít Isten igéje, hogy hajtsuk meg a fejünket, és köszönjük meg Istennek az ételt, és kérjünk áldást az ételre, mert így megszenteltetik. Félre lesz téve az az étel, haszonra lesz az az étkezés. És ez nagyon, de nagyon hasznos ilyen szempontból is. És még azt szeretném kiemelni az étellel kapcsolatosan, hogy szeretettel kell fogyasztani az ételt. És arra kell vigyázni, hogy ételünkkel, étkezésünkkel, életünkkel persze, de itt felfogásokról van szó, ne ütközzünk megbotránkozást másoknak. Legyen olyan, hogy az segítsen. Legyen olyan. Legyen olyan étel, ami hasznos. Ha tudjuk, hogy cukorbeteg, vagy nem tudom én milyen betegség van, akkor olyan ételt készítünk. Kedveskedünk ilyen szempontból. A vendég szeretet is egy szolgálat. A megértés ott kell legyen. Azt mondja Pál apostol, tanítja. Tudom, hogy és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. És bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja, de ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Az étellel kapcsolatos egyszerű dolog. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Micsoda összehasonlítás? A te ételed és a Krisztus halála. A te életed, a te ételeddel elveszítenéd azt, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm, mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére való. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. És folytathatnánk. A szeretet, a megértés, a kedvesség, a lemondás, keresni a mások hasznát, az Isten dicsőségét, még az étel területén is. Ne legyen úgy, mint a korintusiaknál, hogy különbség volt, ezek szegények, és azok ott üljenek, és azok azt teszik, ami azt a szegényesebb. És a gazdagabbak, akiknek volt és hoztak bőséges ételt, akkor azok együtt voltak, és volt ez a szakadás köztük. Nem jó ez így, nem a szeretet szerint cselekedtek. Mondja Isten igéje, ne ez legyen. Az anyagi helyzet, az étkezés, ez ne legyen köztünk ilyen elválasztó ok, hanem mindenféleképpen közeledjünk egymáshoz. És hogyha éppen egy ebéd meghívással, vagy egy vacsorával, vagy egy egyszerű sütemény megkínálásával valakit meghívhatunk a házunkba, és beszélgethetünk az Úr Jézussal, az evangéliummal, akkor ez is lehet egy missziós terület. Lehet, hogy nem jön be az imaházba, vagy másképp nem hallgatja meg ezeket a tanításokat. De így, egyszerűen, bocsássuk rendelkezésünkre, Isten számára, lakásunkat, házunkat, ételünket, egész lényünket, anyagi javainkat, hogy Isten neve megdicsőjön. Használjuk azokat, amiket Isten ad, az ő dicsőségére és mások megmentésére. Amen.
Yeah.
Istenünk, köszönjük gondviselő kegyelmedet, köszönjük, hogy mindennel ellátsz bennünket, Krisztussal együtt mindent idattál nekünk, minden szükségünket betöltöd, és ennél többet is adsz az Úr Jézus Krisztusban. Azért imádkozzunk, Urunk, hogy adj hálaadó életet, add, Uram, hogy tudjunk imádkozni a mindennapi kenyérért, tudjunk adni másoknak, tudjunk adakozó, szolgáló életet élni. Add, Urunk, hogy az ételek, az anyagi javak ne akadályok legyenek, hanem tudjunk azokkal is szolgálni mások megmentésére. Taníts bennünket ezzel a témával kapcsolatosan ezekben a napokban, szólíts meg bennünket, és segíts, Urunk, hogy akármit teszünk, mindent nagy neved magasztalására tegyünk. Fogadd el, kérünk, hálánkat ezért az egész napért, köszönjük, hogy tanítottál, segíts meg azt, hogy gyakorlatba tudjuk ültetni mindent, amit tanítottál nekünk. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt, Istenünk. Amen.